Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok, örülök, hogy újra látjuk egymást. Június 8-án jelent meg Tóth Klaudiával közös tanulmányuk, Tökéletes vihar, ez idézőjelben van, eső nélkül az afrikai élelmezési válság és migrációs következményei című tanulmányuk. A tökéletes vihar kifejezésen mit értenek?
Igen, hogy ez a britből átvett kifejezés, hogy ez a perfect storm, amiben mind a társadalomtudományokban, mint pedig a természettudományokban olyan jelenségeket szoktak leírni, amikor különféle tényezőknek az együtt hatásából hát olyan válságok vagy jelenségek alakulnak ki, amik messze túlmutatnak önmagukon. Ugye itt az afrikai élelmezés biztonsági válság kapcsán ugye megpróbáltuk összeszedni azokat az elemeket, amik hozzájárultak ahhoz, hogy a kontinens gyakorlatilag az elmúlt 50 év legnagyobb humanitárius katasztrófájába kezd belesüllyedni. És ugye miközben mindenki az ukrán háborút és a következményeit emlegeti, ezt nem fontos látni, hogy itt egy jóval tágabb kontextusról van szó, amiben az ukrán válság és a háború az csak gyakorlatilag az utolsó csepp volt a pohárban.
De mit jelent Afrikában a válság? Mert amióta én földrajzot tanultam, az jó régen volt, már Afrika egyes területeit mindig úgy írták le, hogy ott válság van.
Igen, ez ugye a kis globuszunk egyes területeit is, de azért válság és válság közt elég komoly különbségek vannak. Ugye itt, ha megnézzük a tanulmányban, hogy a kontinens most nagyjából 1,3 milliárd lakosából 280 millió az, akinek a napi élelmiszer ellátása veszélyben van, vagy nem biztosított. És ugye a legfrissebb Afrikai Uniós adatok szerint 130 millió azoknak a száma, akik vagy közvetlenül az éhínség küszöbén állnak, vagy már most is éheznek, sőt, ugye bizonyos konfliktus gócokban, ahol leginkább érvényesül ez a tökéletes vihar, mint Dél-Szudán, Tigráj tartomány, Etiópiában, vagy éppen Szomália, már most is jelentenek éhhalált. Igen.
Mi adja a tökéletes vihar összetevőjét? Éghajlat? Globális felmelegedés? A háború? Az energiaválság? A sáskajárás? Miből áll össze?
Így van, nagyjából ezek ebben a sorrendben, bár ugye az éghajlat, mert a klímaváltozás itt ugyanarról van szó. Tehát, hogyha visszanézzünk az elmúlt 3-4 évre, vannak pillanatnyi helyzetek, és vannak strukturális folyamatok. Ugye a strukturális folyamatok közt ott látjuk a klímaváltozást, ami sokkal inkább sújtja a kontinenst, illetve bizonyos részeit, mint a világ többi részét. Ez látszik az átlaghőmérséklet emelkedésből. Tehát ugye most azt mondják a tudósok, hogy az ipari forradalomtól számítva, ugye globálisan nagyjából 1,1 Celsius fokot nőtt az átlaghőmérséklet. Ugye Afrika bizonyos részein viszont ez másfél és 2 Celsius fok között van. Ugye ennek hogy így mondjam, apró pénzre váltható hatása az, hogy például Kelet-Afrikában most már a negyedik esős évszak maradt ki az elmúlt 2 évben. Az állatállomány jelentős része elhullott, a mezőgazdasági tevékenység ellehetetlenült, és hát nagyjából most már 10 millió ember van, aki csak ebben a régióban veszélyben van, és ugye ezért beszélünk tökéletes viharról, ugyanezt látjuk Nyugat-Afrikában is, ott ugye most nagyjából az ENSZ ügynökségek ilyen 23 millióra teszik azt a számot, akik veszélyben vannak, tehát közvetlenül az éhezés szélén, és nagyjából EHU végére azt mondják, ez a szám 35 millióra fog fölcsúszni. Tehát ez itt a klímaváltozás. A másik ilyen nagy strukturális kihívás ez az állami gyengeség. Ugye mindig az a kérdés, hogyha megjelenik egy anomália a rendszerben, akkor hogyan tudják az adott államok ezt kezelni? Vannak-e tartalékok arra, hogy valamit tegyenek? Ugye nem véletlen egyébként, hogy az élelmiszerválság és az élelmiszer árnövekedés nem egyformán sújtja a fejlett és a fejlődő világot, míg mondjuk az európai államoknak vannak pénzügyi tartalékai, akár az államoknak, akár a lakosságnak, hogy ezzel megbirkózzanak, hogy Afrika nagyon sok területén erre nem látunk példát. És itt megint nagyon fontos észbe tartani, hogy az élelmiszerár növekedés az nem február 24-én kezdődött, ez már a koronavírus alatt jól megfigyelhető jelenség volt. Igaz, hogy február óta a kontinens legtöbb részén 30-40%-kal nőttek még az árak. Ugye ez, és akkor eljutottunk ugye a koronavírusig, ami ugye megint csak az egész világgazdaságot sújtotta, de megint csak Afrika kapcsán nem voltak tartalékok a rendszerben. Tehát, hogy a kontinensnek, például a GDP-nek a különböző országokban 5, van ahol 25%-át adta a turizmus, ez most gyakorlatilag kiesett az elmúlt 2 évben, és ez most kezd visszajönni. És ugye ehhez járulnak hozzá azok a pillanatnyi események, még ugye az ukrán válság, vagy éppen regionális konfliktusok, mint Etiópiában a tigrái háború, amelyek mindezektől függetlenül is hozzájárulnak még a válság mélyüléséhez. Tigrájban például azért, mert ugye nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni a harcok miatt, vagy éppen Mali-Niger bizonyos részein, ahol a dzsihadista csoportok ellenőrzik a vidéket, és a falvak lakói egész egyszerűen nem mernek kimenni a szántóföldekre, mert félnek, hogy vagy megölik, vagy elrabolják őket.
Visszamennék az okok elejére. Mit jelent ez Afrikában, hogy gyenge állam? Minden Európában azt szoktuk látni, hogy Afrikában hadurak szoktak az elnöki székben ülni, mindenkinek óriási hadserege van, időnként az ország fele megtámadja a másik felét, tehát azt képzeljük, hogy ott, ahol fegyver van, ott az állam is erős.
Igen, bocsánat, itt azért ez a percepció azért nagyjából mondjuk a 80-as évek percepció, hogy Afrikában hadurak uralkodnak és ülnek az elnöki székekben. Tehát azért az elmúlt 30 év az nagyon komoly intézményi változásokat hozott a kontinens zömén. Nem véletlen egyébként, hogy most nem 500 millió éhezőről beszélünk, hanem csak mondjuk 130 millióról. És az sem véletlen egyébként, az nagyon érdekes, hogy Kelet-Afrikában most rengeteg konfliktus gócot látunk Dél-Szudántól, Szomálián át Etiópiáig, de például Kenya, ami mindezekkel határos, meglehetősen stabilan vészeli át ezt a vihart, mert hogy egy nagyon erős intézményrendszert épített ki az elmúlt évtizedekben. Ugye a problémák azok mindig ott kulminálódnak, ahol ezek a strukturális folyamatok együtt járnak ugye hát ilyen csúnya szóval ugye rossz kormányzással, ahol nem voltak képesek az afrikai államok megerősödni ugye a függetlenné válás óta, amire azért mindazok mellett, hogy azért nagyon komoly strukturális kihívásokkal kellett megküzdeniük az elmúlt 60 évben, és azért ez a dekolonizációs folyamat sem zajlott olyan ártatlanul, mint ahogy sokan gondolják. De hogy mégis azt látjuk, hogy voltak olyan országok is, voltak olyan politikai elitek, akik nagyjából felfogták azt, és ebben a 90-es éveknek egyébként döntő szerepe volt ugye a sötét évtizednek Afrikában, amikor hát országok tucatjaiban zajlott polgárháború, etnikai tisztogatás. Az afrikai elit jelentős része akkor megértette azt, hogy nem számíthat külső segítségre, vagy ők döntenek valamiféle kompromisszum mellett egymás közt, és kezdik el előrefele vezetni ezeket az országokat, vagy pedig nem jutnak sehova. És azt látjuk, hogy ahol az elitnek ez a kiegyezése nagyjából sikerült, és ezt többé-kevésbé tiszteletben is tartják, mint Kenya, ott, vagy éppen Szenegál, ott elég komoly fejlődést látunk, ahol pedig újra és újra felrúgják ezt, és etnikai, klán alapú politizálás zajlik, egy nagyon erős zéró összegű játék megközelítéssel, ott hát azt látjuk csúnya szóval, ugye, hogy ezek az országok lemaradtak a történelemben, mint például ugye Szomália vagy ugye Dél-Szudán.
Ott tud kialakulni Afrikában jó, erős és jó kormányzás, ahol valami alapja van, mondjuk van olaj, vagy van valamilyen mezőgazdaság, vagy valamilyen turizmus bevétel? Vagy mi az elve azért a jó kormányzás kialakulásának?
Ugye erről nagyon sokat vitatkoznak a szakértők, hogy kell-e ez, vagy éppen ugye az erőforrások azok átkot jelentenek ezeknek az országoknak, mert hogy megindul ugye a külső verseny ezekért. Én a magam részéről azt látom nem kevés afrikai út kapcsán, és nem kevés afrikai válság kapcsán, hogy amint elmondtam az elején, ezek a döntések alapvetően az afrikai elit kezében vannak. Tehát, hogy az, hogy ők a politikai erőszakot és akár a polgárháborút azt elfogadható eszköznek tekintik-e abban, hogy a politikai szférát és a vitákat ebben ilyen eszközökkel vívják meg, vagy valahol nagyon erősen meghúznak egy határvonalat, hogy idáig lehet, nem tudom, szidni egymás családfáját a parlamentben, de odáig már nem megyünk el, hogy mondjuk a híveinket arra biztassuk, hogy pangával vagdossák egymást az utcákon. Ez nagyon nagy különbség, és erre megint csak ugye látunk példákat. Láttuk azt, hogy Kenyában 2007-2008-ban volt egy nagyon erős határhelyzet, amikor a politikai elit már elkezdte használni ezt az etnicizálást, már a tömegek kimentek az utcára, voltak is összecsapások, és ettől mindenki visszarettent. Azok az emberek is, akik megpróbálták ezt a kártyát kijátszani, és azt mondták, hogy nem, ennyit nem ér meg ugye a hatalomnak a megszerzése. Ugye miközben ugye megint csak ugye a szomszédos Szomáliánál maradva, ott azt látjuk, hogy ugye a jelenlegi elnökválasztási folyamat egy pontján is az egymással szemben álló politikai frakciók, valójában klánok úgy döntöttek, hogy hát a gépkarabélyosok és a nehéz géppuskák azok rá tudják bírni az ellenfelet, hogy megváltoztassák a szándékukat. És ugye ez azért is fontos hangsúlyozni, mert ha megnézzük, tehát több olyan alapvetően nyersanyagokban gazdag országban sikerült politikai stabilitást teremteni, ahol ugye adhatta volna magát az, hogy nem összevesznek a külső szereplők és a belsők az erőforrásokon, mint például Zambia, ugye a Rézért, vagy Botswana, ahol nagyon komoly gyémántlelőhelyek vannak. Miközben a másik oldalról látunk olyan országokat, Líbia ugye a kőolajjal, ahol hát gyakorlatilag 11 éve káosz van, és alapvetően első ránézésre nyersanyagban nem túl gazdag országok, mint mondjuk Szenegál, és meg tudták kötni ezt a politikai megállapodást, míg más nyersanyagban szegény országok, mint Szomália, felrúgták ezt, és háborúznak saját magukkal.
Miből kell egy jó kormányzásnak tartalékot felhalmoznia Afrikában most? Élelmiszerből, tehát fizikai termékekből, vagy pénzből? Miből?
Nem, ugye, ha megnézzük az elmúlt, hát nem tudom mennyire menjünk vissza, 11 néhány év nemzetközi folyamatait, és az, hogy milyen tempóban követik egymást a válságok, tehát most a teljesség igénye nélkül, ugye 2007-8-as pénzügyi válság, ugye 2011 arab tavasz, és ennek következménye ugye a valójában a 13 óta látszó migrációs és menekült válság, egy rakás állami összeomlás, utána aztán majd ugye koronavírus válság, aztán most ugye az ukrajnai orosz invázió, aminek megint csak globális hatásai vannak. Tehát azt látjuk, hogy valójában nem nagyon lehet így hirtelen felkészülni. Nem lehet abból kiindulni, hogy most ugye két évvel ezelőtt akkor nem tudom, koronavírus vakcinákat kell hirtelen, és akkor majd 100 éven keresztül ezeket halmozni, most meg akkor gabonát és főzőolajat, vagy hát sütőolajat. Nyilván a pénzügyi források, amik nagyon fontosak, hogy rendelkezésre álljanak, illetve vannak azok a pénzügyileg nem kifejezhető dolgok, mint az intézmények, a cselekvő képessége az adott államoknak és szereplőknek, hogy képesek legyenek reagálni ezekre a kihívásokra viszonylag gyorsan.
Mit jelent az, hogyha valakit Afrikában az éhínség veszélye fenyeget? Mi itt Európában ahhoz szoktunk hozzá, hogyha nem sikerül vacsorázni, másnap reggel már szörnyen éhesek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább. De tudjuk, hogy hozzá fogunk jutni az ételhez. Afrikában ez más?
Ez teljesen másképp működik. Ne felejtsük el, tehát a kontinens lakosságának, hogy itt megint mennek a számháborúk, hogy mekkora része, de minimum az 50% az mezőgazdaságból él. Na most ez a gyakorlat, és ugye nem úgy él mezőgazdaságból, mint mondjuk egy európai farmer, ahol mondjuk EU pénzügyi támogatások és alapvetően egy gépesítés áll a rendelkezésére, hanem az, hogy a gyakran legtöbbször egy hektárnál kisebb területeken ő gazdálkodik, és ha jön az eső az esős évszakban, és lesz termés, akkor lesz mit eladnia, akkor lesz pénze iskoláztatni a gyereket, akkor lesz pénze ruhára, lesz pénze orvosságra, ha pedig nem, akkor nagy valószínűséggel nem. Ugye ennél árnyaltabb a kép, nagyon erős a társadalom szövete Afrikában. Tehát az, hogy mondjuk kimarad egy esős évszak, és akkor és általában ugye nem azt látjuk, hogy teljes térségek kiesnek ebből, vagy teljes országban nem esik az eső, hanem bizonyos helyeken megmarad a termés, más helyeken nem. Ilyenkor azt látjuk, hogy a társadalom szövete az működik, és a nagy családok, a kiterjedt családok, itt több száz emberről beszélünk, azon belül általában vannak olyan források, tartalékok, amivel segíteni tudják egymást az emberek. Ugye az állam részéről általában az a jó a kisebb fellépést látunk, tehát még a jól működő entitások kapcsán is összehasonlítva egy európai jóléti állammal, ez nem összevethető mérték.
Nincs TB, nincs nyugdíj, nincs általános orvosi ellátás ingyenesen, tehát ilyenekre kell gondolni?
Hát ugye most megint az a nagy kérdés, hogy jogilag vagy de facto van-e. Nekem van egy kenyai ismerősöm, bocsánat, mindig Kenyát hozom, de oda elég sokat járok. Ő elmondta azt, hogy az édesapja ugye végig dolgozta az életét, és ő már kapott nyugdíjat 6 évvel ezelőtt, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az úriember megkapta 12 havi fizetését így egyben, mint nyugdíjat, és akkor sok sikert kívántak neki a hátralevő életéhez. Tehát ez a nyugdíjrendszer Afrikában, és ugye ugyanezt látjuk nagyon sokszor az oktatásban és az egészségügyben, hogy amelyek papíron ingyenes ellátások lennének, ott a gyakorlatban azért fizetni kell, és nagyon sokszor azt is látjuk, hogy nem, nincs ingyenes oktatás. Tehát, hogy vagy annyira nem létezik ugye a közoktatás, hogy a tanárok nem mennek be tanítani, mert kevesik a fizetés, és kvázi magániskolákba járnak. És még egyszer mondom, tehát, hogy a mindennapi életünk viszonylag ritkán függ attól, hogy most esik az eső, vagy nem esik. Ez Afrikában a kontinens lakosságából 100 millióknak a mindennapjait határozza meg.
Az, hogy az éghajlat melegszik, változik, szárazulatok jönnek létre, egyre nagyobb kiterjedésűek, ezt az afrikai emberek a mozgásukkal követik? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ugye itt érdemes szerintem elkülöníteni egymástól azokat az átmeneti területeket, és általában ezek a nagy konfliktus zónák, ahol az egyik, ahol találkoznak egymással ugye a pásztor nomád közösségek, és ugye a leterpedett földművesek. Ugye általában itt ekkor szoktak ugye a konfliktus zónák lenni, ugye ez gyakorlatilag a Száhel térségnek az egésze. Ugye az egyik oldalon északról, ugye délről azt látjuk, hogy ez egy kevésbé ütköző zóna, ugye a dél-afrikai régió a kontinens talán legfejlettebb és legstabilabb része, ahol egyébként ugye megint nagyon érdekes, tehát hogy ugyanezek a minták működnek, klímaváltozás működik, de mégis a közösségek ezt le tudják követni, nincs érdemi fegyveres konfliktus, miközben ha végignézünk a Száhelen, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Szudán, Etiópia, itt bizony nagyon komoly konfliktusokat látunk. Ugye itt megint, ha megnézzük a strukturális folyamatokat, ugye a Száhelben, ugye az múlt évszázad elején nagyjából, ugye nincsenek pontos feljegyzések, csak becslések, olyan 2-3 millió ember élt pásztorként. Most mára ez a szám, ez 70 millió főre nőtt, átlépte bőven a 70 milliót, és nem az évszázad végére, hanem ugye ennek az évszázad közepére, ugye 2050 és 60 között valószínűleg át fogja lépni a 200 millió főt. Most egész egyszerűen elfogyott a termőföld. Ugye van egy bambara mondás Maliban, hogy a bozóta sosem fogy el. A föld nem fogy el, ha túl sokkal leszünk, majd tovább megyünk, és ugye találunk új termőföldet, legelőket. A nagyjából az elmúlt 10 évben látszik, hogy elfogyott a bozót. Nincs több föld, a közösség megtöltötte a teret, nincsenek már érintetlen területek. Mi a megoldás? Ugye a nomád közösségek haladnak lefele délnek, találkozza ugye a letelepedett földműves közösségekkel, amit egyébként ugye a történelemből ismerünk, tehát egy ókor történettel, aki foglalkozott, Egyiptomtól kezdve ugye a mezopotámiai civilizációkig, ugye nagyon sokszor láttuk azt, hogy jön valami nomád nép, és akkor letarolja ezeket a birodalmakat. Ugyanez zajlik kicsiben Afrikában, és ugye ráadásul itt még három dolog hozzájárul ehhez, ugye az egyik az, hogy ezeket a konfliktusokat most már nem lándzsákkal és botokkal vívják, hanem gépkarabélyokkal, amelyek sokkal pusztítóbbá teszik ezeket a konfliktusokat. Azt is látjuk, hogy ez nagyon sokszor egybeesik a vallási törésvonallal, tehát ugye az iszlám és a keresztény közösségek közti törésvonallal, amit ugye megint rá lehet húzni, ugye ez sokkal, bocsánat, ugye sokkal jobban el lehet adni Szaúd-Arábia felé, hogy mi most azért támadtuk meg a csúnya keresztényeket, mert ők bántottak minket, vagy szitták a profétát, mint azt mondani, hogy amúgy ebben a sorrendben ugye az asszonyokat, teheneket, és nem tudom micsodát szerettünk volna még elrabolni tőlük. És ugye mi utolsó elemként ez nagyon sokszor etnikai törésvonal is. Ugye a nílusszaharai, afroázsiai, illetve ugye a niger-kongói népcsoportok között, tehát itt van egy nagyon erős etnikai szál is. Ugye megint egy példa most ne Kenyából, hanem Nigériából, ugye a Boko Haramról, illetve most már ugye átnevezve a nyugat-afrikai iszlám államról nagyon sokat hallunk, nagyon sokat halljuk a támadásaikat a keresztény közösségek ellen, amelyek valóban borzasztóak. Ugye most épp egy hete történt ugye Nigéria óvóvárosában egy mészárlás, hogy 50 keresztényt öltek meg, és ugye állítólag az iszlám állam magára vállalta. Tehát van itt ez a vallási, inkább azt mondom, ideológiai szál, de azt is nagyon fontos látni, hogy miközben Nigériában 500 népcsoport van, a Boko Haram alapvetően egy népcsoportból toboroz a kanurik soraiból, és ugye ráadásul egy olyan térségben működnek, ugye a Csátó medencéjében, ami különösen kitette egyébként a klímaváltozásnak, degradációnak, ugye ezt talán még ugye a hallgatók közül is többen tudják, ugye a Csátó az, ami az Araltóhoz hasonlóan gyakorlatilag már eltűnt, ami azt jelenti, hogy 30 millió embernek a megélhetése került veszélyben, akik évszázadokon keresztül halászatból éltek. És bocsánat, befejezem a hosszú gondolatmenetet, ugye ez azért probléma, mert hogy nem olyan könnyű egy évszázadokon keresztül halászatból élő közösséget átvinni mondjuk egy mezőgazdasági letelepedett földművelésre, mert egész egyszerűen nem ismerik a technológiát, nem ismerik a szokásokat, teljesen más életmódot követel meg, és nagyon sokan közülük azt mondják, hogy ők nem fognak ezzel vacakolni, hanem csatlakoznak a dzsihadistákhoz, akik megélhetést biztosítanak a számukra.
Városok nincsenek olyan számban ezen a területen, hogy a világ más részein megfigyelhető folyamatok elinduljanak, hogy mindenki bemegy a városba?
De az urbanizáció óriási tempóval zajlik Afrikában, de hogy ez megint nagy kérdés, hogy mit értünk város alatt? Mit gondolunk mi városról? Mert ugye hiába van óriási város, hogyha nincs termelői szektor, nincs terciér szektor, ami föl tudja szívni a munkaerőt. ugye a nagyon sok szakértő, mezőgazdasági szakértő épp amellett érvel, hogy a kontinensnek ugye ez a legnagyobb baja, hogy a fiatal generáció az már nem akar ott maradni a kis parcellákon, nem akar munkaintenzív mezőgazdasági tevékenységeket folytatni, mint az apáik, nagyapáik, ükapáik, hanem ők, és ugye ez a globalizációtól, a közösségi médiától, azoktól a jövőképtől, amit ezek sugallnak, nagyon nem független. Ők azt mondják, hogy bemennek a városba, mert majd itt lesz munka, majd itt találunk valamit. És egy paradox módon épp az látszik, hogy kiürül lassan, de biztosan ürül ki az az afrikai vidék, ami egyébként élelmezni tudná a kontinens. Ugye ez nagyon érdekes. Van egy ilyen FAO adat, amiről azóta megy a vita, de ez azt mondta, hogy a Afrikában a földműveléssel foglalkozók átlag életkora az 50 és 60 év között van. Én ezt nem akarom elhinni, mert ha ez így van, akkor holnap már nem fog tartós tejet venni. De még a kritikusok is azt mondják, hogy 40 év fölött van. A fiatal generációnak nem vonzó az, hogy ők ott maradjanak, és az egyenlítői nap alatt, nem tudom, a banánültetvényeken, vagy a kukoricásban dolgozzanak.
El lehet-e különíteni az Afrikán belüli vándorlás jellegét belső meg külső migráció alapján? Egyáltalán a belsőt azt értem, nem jön ki a kontinensről, hanem megy, ameddig megy. A külső az milyen irányú?
Igen, itt még egyet hátra lépnék, mert ugye általában ezeket szoktuk bedobni, de visszautalnék itt ugye a vidékváros migrációra, mert hogy ez a legnagyobb migráció Afrikában, mert ez az, ami százmilliókat érint, és hogy valójában, mint elmondtam, a nagy strukturális kihívások azok ennek kapcsán jelentkeznek, és ugye még egy elemet itt emeljük ki, csak így említés szinten olyan nyomornegyedeket és a szlámokat, ugye többiet volt szerencsétlenségem látni Afrikában, ahol ugye a város peremén százezrek várnak arra, hogy ők most be tudnak kerülni az integrációs folyamatba, lesz munkájuk, vagy még durvább körülmények közt fognak élni, mint vidéken éltek. És ugye a háborúk ezt a folyamatot még jobban erősítik. De hogy a kérdésre is válaszoljak, nagyon jó, elég jól látszanak a kontinensen belüli migrációs folyamatok, megvannak azok a gazdasági hubok, amik vonzák az embereket. Tehát az egyik a dél-afrikai régió, és azon belül is különösen a dél-afrikai köztársaság. És érdekes módon az egyenlítő ebből a szempontból elég jó kettészeli a kontinens, tehát akik az alatt vannak, a kontinensen belül elsősorban dél-afrikai köztársaság fele mennek, akik pedig a fölött vannak, ha a kontinensen belül maradnak, Nyugat-Afrikába mennek, Nigéria, Elefántcsontpart, Szenegál, azok a viszonylag jól működő gazdaságok, amelyek felszívják vagy állandó, vagy szezonális jelleggel a munkavállalókat. Viszont az is elég jól látsz, és bocsánat, egy harmadik elem, ugye ezek az észak-afrikai arab államok, ahol hát most is, hogyha szépen összeadjuk a számokat, valószínűleg a 10 millió környéki, vagy azt meghaladó, hogy a külföldi munkaerő, vagy csak megpróbált munkaerő lenni szemé tartózkodik, és ugye itt nagyon nehéz különbséget tenni, hogy a gazdaságokból érkezők és a menekültek között, ugye csak Egyiptomban azt mondják, hogy valahol 7 és 9 millió között van ezeknek a száma, és ugye milyen nagyon sokan illegális úton érkeztek, semmiféle legális papírokkal nem rendelkeznek, ezért van az, hogy fogalmunk sincs, hogy mennyien lehetnek.
Afrikai nemzeti jövedelem.
Igen, bocsánat, és akkor ezután jön, hogy a kontinensről való elvándorlás. Ugye az IOM-nek elég jó statisztikái vannak e tekintetben, hogy egyértelmű, hogy ugye az adatok alapján most nagyjából az látszik, hogy aki átlépi az országhatárt, azokból nagyjából most az 55%, aki Afrikában marad, és 45% az, aki elhagyja a kontinens, és ez az arány egyébként az elhagyók javára az folyamatosan nő. Az észak-afrikai régióból, aki elindul, az gyakorlatilag minden hagyja a kontinens, hogy a szubszaharai régión belül még nagyjából 70% az, aki belül mozog. Na most, aki elhagyja a kontinens, abból Európa az elsődleges célpont, tehát majdnem 60%-kal képviseli magát. A következő Ázsia, itt elsősorban egyébként az arab-öböl térségét kell gondolnunk, ugye Katar, emírségek, ugye nagyon Szaúd-Arábia nagyon nagy munkaerőt szív fel, ők nagyjából ilyen 25%-kal képviselik magukat, és akkor ezután jönnek egyébként ugye az egyéb játékosok, mint ugye például Észak-Amerika.
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, az Aréna vendége. Hírek után folytatjuk.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon NRT, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
Jó estét kívánok, Juhász Gabriella vagyok. A részletek előtt pár mondatban a várható időjárásról. Éjszaka még várhatók, záporok, zivatarok, élénk lesz az északi szél. Késő este 20 fok valószínű. Holnap eleinte napos, gomoly, felhős idő lesz, de napközben a Dunától keletre, illetve a Dunántúl keleti részén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Ezeken a területeken alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szél időnként megerősödik. Holnap hajnalban 17, míg napközben 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap már csökken a csapadékhajlam. Kettő perc számult, 6:30. Minden eddiginél jelentősebb és szélesebb körű energetikai megállapodást írt alá Magyarország és Szerbia, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az egyezmény biztonságot ad mindkét ország energiaellátása szempontjából. Az egyik szerződés értelmében Szerbia Magyarországon keresztül szerez be, és Magyarországon tárol 500 millió köbméternyi földgázt a most következő téli szezonban. A másik aláírt szerződés tartalmazza a két ország villamos energiapiacainak összekapcsolását, és megnöveli a nemzeti rendszereket összekötő villamos áramvezeték kapacitását. Azonnali fogyasztóvédelmi eljárást indított a Ryanair-rel szemben a fővárosi kormányhivatal. A vizsgálat elrendelését a gazdaságfejlesztési miniszter indítványozta, miután a légitársaság arról tájékoztatta az utasokat, levonja tőlük a kivetett extra profit különadót. Nagy Márton közleménye szerint a kormány számára elfogadhatatlan a Ryanair tisztességtelen jegyárusítási gyakorlata. Különösen visszás, hogy az a korábban eladott jegyekre is vonatkozik. A kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e, megsértve a fogyasztóvédelmi szabályokat. Megfelelő minőségű a fürdővíz a magyarországi szabadvízi strandokon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján azt írja, az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége jó vagy kiváló besorolást kapott. 4 helyen volt kifogásolta a vízminőség. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású. Az Európai Unió jelentése szerint a kedvelt nyári úti célok közül Horvátország, Görögország, Ciprus és Málta tengerpartjai, valamint Ausztria szabadvizeinek minősége legalább 90%-ban kiválónak bizonyult 2021-ben. Az ország jelentős részén továbbra is elsőfokú a riasztás, a zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt. A meteorológiai szolgálat szerint ismét megszaporodhatnak a zivatarok, nagyobb számban a Duna vonalában és attól keletre. A zivatarokat leginkább a középső harmadon kísérheti felhőszakadás, emellett néhány átmeneti viharos széllökés és égeső társulhat hozzájuk. Néhány helyen heves zivatar is előfordulhat átmeneti szélrohamokkal, illetve nagyobb méretű, akár 2 cm meghaladó jéggel kísérve. Estétől fokozatosan mérséklődik a csapadékhajlam, de hajnalban főként az északkeleti tájakon, illetve a Dunántúlon még előfordulhat dörgés villámlás. Sikerült megfékezni az erdőtűz terjedését Spanyolország déli részén. Az Andalusz tartományi kormány mezőgazdasági tárcavezetőjének tájékoztatása szerint a Malagától mintegy 100 kilométerre délnyugatra tomboló lángok több mint 3000 hektárnyi területet emésztettek fel. A tűzoltók már körbekerítették a tüzet a lángok elfolytásában, 250 vesznek részt. A földi munkálatokat 6 légijárművel is segítik. Az erdőtűz már nem fenyeget lakott területeket. A több mint 2000 elővigyázatosságból evakuált ember többsége már hazatérhetett.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobilján. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Varsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az Aréna vendége. Milyen következményekkel szokott járni a belső migráció, amikor megérkezik egy jelentős tömeg egy jobb helyzetűnek gondolt államban? Mit kezdenek velük?
Itt megint az a nagy kérdés, hogy itt menekültekről van szó, akik hirtelen nagy tömegben megjelennek, vagy pedig olyan fiatalokról, akik valamiféle piaci keresletre érkeznek meg. Tehát megint, hogy példát mondjak, ugye a nyugat-afrikai partvidék, ugye a Guinea-öböl partvidékén számos olyan mezőgazdasági termelés folyik, ugye kakaóültetvények például, ahol szezonális munkára van szükség. És például ugye Burkina Faso, Mali kapcsán látjuk azt, hogy szezonális munkában megvan az időintervallum, amikor mondjuk 2-3 hónapra oda mennek a fiatalok, dolgoznak, és utána hazatérnek. Ami a terheket jelenti, ez megint érdemes itt ez kicsit lokális kontextusba helyezni, tehát hogy itt azért ugye a helyi lakosság számára sincsenek szociális ellátórendszerek, mert most elképzelhetjük azt, hogy az érkezők számára még kevésbé vannak, és ugye ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy mondjuk, bocsánat a leegyszerűsítésért, és nyilván ennyire nem egyszerű a helyzet, de hogy csak hogy érzékeltessük, tehát hogyha valaki mondjuk megérkezik Guineába, és neki semmilyen nincsen, tehát ő nem fog tudni sorba állni valami. Leegyszerűsítéssel éhen hal. Nem fog megint egyébként, mert majd más guineai, aki picit kisegítik, de nagyon hamar el fog jutni odáig, hogy ha talál munkát, ha tud pénzt keresni, akkor marad, ha nem, akkor haza fog térni, mert a kis közösség az még mindig jobban megtartja, mint ott a semmi közepén, ugye, nem tudom, Konakri nyomornegyedében egy ilyen nagyon-nagyon távoli rokon. Tehát, hogy ebből a szempontból egy kicsit ez a struggle for life érvényesül. Ugye a menekültek, menedékkérők kapcsán kicsit más a helyzet, mert itt megjelennek a nagy nemzetközi szervezetek. Tehát ugye amikor itt tízezres, százezres, milliós menekült hullámokról van szó, mert azért a Száhel vagy mondjuk Etiópia esetében erről beszélünk, ezt nyilván az adott országok már nem tudják kezelni, tehát itt a világélelmezési program, különféle nagy EU-s, tagállami, amerikai, USAID segélyszervezetek, illetve helyi és nemzetközi NGO-k kell, hogy segítsenek, mert különben ezek az emberek nem maradnak életben, vagy tovább vándorolnak, óriási, ugye feszültséget fognak okozni, hiszen élelmet fognak keresni, le fogják adott esetben rombolni, felélni ugye az adott területeket, tehát ezért is nagyon fontos, hogy megérkezzen a segítség. Ugye a jelenlegi élelmezési válság kapcsán egyébként pont ez a nagy kérdés, hogy mit lehet kezdeni a már úton levőkkel, be fog-e érkezni, nem is annyira feltétlenül ugye konkrétan az a gabona szállítmány, bár ez is fontos, hanem hogy lesz-e elég pénz arra mondjuk a segélyszervezeteknek vagy a helyi kormányoknak, hogy megvegyék az esetenként kétszer annyiba kerülő élelmet, miközben a rászorulók száma meg megduplázódott, tehát ugye 1-4-ben, 4-hez változott ez az arány. És ugye végül, hogy lezárjam ezt a gondolatot, ugye ebből anomáliák és feszültségek is származnak, hogy a Kenyában, Dadaabban nem csak az ország, de a világ egyik legnagyobb menekült tábora, amit ne ilyen kis sátrak, és nem tudom, hogy képzeljünk el, ugye ez gyakorlatilag egy város, ami kinőtt a földből, sok esetben olyan családokkal, ahol a gyerekek nem is itt zömében szomálik vannak egyébként, és nagyon sokszor olyan gyerekekkel, akik már Kenyába születtek. És hogy itt nagyon alacsony az életszínvonal, de stabilan van valamennyi oktatás, stabilan van a nemzetközi jelenlét miatt valamennyi orvosi ellátás, stabilan van az, hogy a kis család megkapja azt a napi, nem tudom, 3 kiló rizst, meg 1 deci sütőolajat. Na most ebből nagyon sokszor az anomália alakul ki, hogy a környező területekről az ott élő kenyai szomálik egyébként, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, hiszen szomáli etnikum van a határ mindkét oldalán, Hát így fogták magukat, és így bementek a menekült tábor, azt mondták, ők is Szomáliából jöttek, senki nem tudja megállapítani ott, hogy honnan. És ugye a dolog egyébként akkor derült ki, amikor ugye a kenyai kormány azt mondta, hogy hát most itt az ideje, hogy a szomáli menekülteket elkezdjük visszavinni Szomáliába, mert vannak olyan részek az országban, amik biztonságosak, ahol elkezdődhet az élet újra. És olyan sokan jelentkeztek, hogy bocsánat, de mi amúgy nem csak, hogy Kenyába születtünk, de eleve kenyai állampolgárok vagyunk, csak hát bejöttünk ide, mert itt stabilabb az ellátás.
De ez nem teljesen logikus egy afrikai ember élet szempontjából, hogy oda megy, ahol a gyereke nem hal éhen egy héten belül.
Sőt, ez nem csak afrikai, tehát hogy
én mindenki ugyanezt csinál, persze.
Így van, pontosan.
Az élelmiszer áremelkedés, az milyen hatással volt Afrikában az emberekre? Mert említette, hogy itt kis területeken, egy-két hektáron termelnek önellátásra. Hát én nem önellátásra termelek, és az élelmiszer áremelkedés rám elég jelentős hatást gyakorolt. Afrikaiaknál hogy van ez?
Így van, de ugye, bocsánat, csak már a személyes példát bedobtad, nem fogok ilyen magas labdát, nem csapom le, jó? De hogy azt érdemes megnézni egyébként, hogy ugye ez szokott mindig a fő kérdés lenni, hogy az adott összegből, amit megkeresünk, annak mekkora százalékát költjük el élelmiszerre. Én most nem tudnám megmondani a sajátomat, de az afrikaiak esetében, mielőtt ugye a jelenlegi tökéletes vihar összeáll, ugye a vidéki területeken ez ilyen 30-40, esetenként 50% körül mozgott, azoknál a rétegeknél, akik alapvetően fönntartották magukat, és nem a teljesen deprivált csoportokról volt szó. Na most, hogy sok esetben azt látjuk, hogy ez 60-70-100%-ra kúszott fel.
Tehát amit megkeresett, meg kellett, hogy egye.
Meg kellett, hogy egye, és úgy kellett megennie a gyerekeivel együtt, hogy még csak jól sem laktak. És tudják, ez nagyon kegyetlen döntés, itt egy picit így a hallgatókat is buzdítom arra, hogy megint kicsit lépjünk ki az európai jólétből. De hogy ez hihetetlen, kegyetlen döntés, amikor ott van 7-8-9 gyerek, vagy a fölötti, és hogy azon kell gondolkodnom, hogy most akkor a 8 viszonylag nagyobb gyereknek, aki mondjuk már 3-4-5 éves, veszek élelmiszert, vagy a kicsinek veszem meg a sokkal drágább tápszert, vagy a gyógyszert. És hogy itt megint arra szeretnék utalni, hogy ugye az éhhalál az nem úgy néz ki, mint mondjuk egy mellkaslövés, hogy akkor ez hirtelen így megtörténik, láttuk a golyó becsapódott, elvégezte sajnos a munkáját, és valaki meghal. Ugye a effektíve, aki közvetlenül éhhal, ez nagyon kevés. Ugye az éhhalál, vagyis az alultápláltság következtében ugye az emberek általában azért halnak meg, mert annyira legyengül az immunrendszerük, hogy a legegyszerűbb betegségek is megölik őket. És ugye ebből a szempontból kifejezetten ugye az újszülöttek és az 5 év alatti kisgyerekek a legveszélyeztetettebb korosztály, ugye amik érkeznek most hírek Szomáliából, Dél-Szudánból, esetenként ugye Maliból, ezek is arról számolnak be, hogy egész egyszerűen az édesanyja nem tudott elég tápanyagot bevinni a szervezetét. Nagyon picik voltak és meghaltak. És ugyanez az 1-2-3 éves korosztálynál, és hogy ezek a nagyon egyszerű betegségek ölik meg őket.
Az oroszok ukrajnai agressziója, ez milyen hatást gyakorolt az afrikai élelmiszerbiztonságra? Mert itt nálunk megemelkedett a gázára, gabonaára, mindennek az ára. Ott?
Ugyanez történt. Nagyon masszív ugye energiaárnövekedés, ami ugye mindenre hatással van, ezt ne felejtsük el, be a szempontból a világgazdaság ugyanúgy működik. Nagyon masszív élelmiszerárnövekedést láttunk, és hát ugye minden azzal a következménnyel, amit itt említettem, tehát hogy a családok arról panaszkodnak, hogy a gabona, a rizs, mert ugye ezek nem is termelő országok, de ugye a teljes élelmiszer kosárára elkezd növekedni. Miért? Hiszen jó, nem tudtam gabonát venni, akkor veszek rizs, de nincs elég rizs sem. Tehát ugye ez húzza föl magát az ár. És egész egyszerűen az van, hogy a családok 10 milliója a napi megélhetéssel küzdenek. És ugye megint csak ugye a tökéletes viharra visszautalva, tehát ugye a kormányok ugye nem tudják, hogy hova nyúljanak, ugye hiszen ugye például az energiaáremelkedés miatt ugye a szállítási költségek is megnőnek, ugye az elektromos áramellátás problémákba ütközik, és ugye ez az élet gyakorlatilag minden területére átgyűrőző hatással bír.
A tanulmányokban olvastam, hogy az oroszok leválasztása a SWIFT-ről az Afrikának nagyon sok problémát okoz, mert nem tudnak kereskedni velük, és az oroszok pedig nagy gabonatermelők. Ezt megoldották valahogy, vagy erre milyen megoldás van?
Igen, ugye Macky Sall, a Szenegál elnök, aki most az Afrikai Unió soros elnöki tisztjét tölti be, ugye most látogatott el egyébként ugye Oroszországba, és hát próbáltak tárgyalni ugye Vladimir Putyinnal, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egyrészt ez a kereskedelem meginduljon, tudjanak fizetni. Ugye másrészt ugye az Ukrajnában fölhalmozódott, ugye több mint 20 millió tonnáni gabona valahogy ki tudjon kerülni. De az látszik, ugye, hogy ez most egy óriási globális játék részeként zajlik. Ugye Oroszország egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó segíteni ezeknek a gabonáknak a világpiacra való jutását, ha a nyugat ugye a szankciós rezsimeken lazít, illetve ugye az ukránok ugye aknamentesítik az odesszai kikötőt, ugye az ukránok ettől félnek, mert félnek az orosz inváziótól. Másik oldalról ugye az Egyesült Államok megfenyegette az afrikai országokat, hogy nehogy véletlenül vásároljanak ugye olyan orosz gabonát, amit ugye az oroszok az ukrán raktárokból raboltak el, nem tudom, hogy ezt mi alapján lehet ellenőrizni. És ugye az látszik, hogy ebből sajnos egy ilyen geopolitikai játék lett, amiben a felek közül mindenki nyilván a saját érdekeit követi, csak közben valóban ugye Afrikában éhezés van.
Semmilyen megoldást nem látszik? De lehet hallani a hírekben arról, hogy azért meg lehet kerülni ezt az embargót, máltai, meg mindenféle zászló alatt lobogó hajók azért visznek a világ minden területére Oroszországból gabonát, az mennyiségileg nem elég?
Nézzé, ami zajlik ezen a szint, ez nem lesz elég több 10 millió embernek az élelmezésére, tehát hogy itt sokkal átfogó megoldásokra lenne szükség, és ugye megint csak ugye attól, hogy meg fognak nyílni az ukrajnai kikötők, most én nagyon optimista forgatókönyvről beszéltem, ettől még mondjuk az energiaár nem valószínű, hogy vissza fog esni. Márpedig ugye a szállítási költségek miatt az élelmiszer ár sem fog annyit visszaesni. Ugye, és nagyon kevés az idő egyébként. Tehát, hogy itt most már egyre inkább nem is hónapokról, hanem hetekről van szó annak érdekében, hogy a katasztrófát el tudjuk kerülni. És hogy ráadásul az is látszik, tehát hogy vannak olyan aktorok, akik szándékosan próbálják kihasználni ezt a helyzetet, és hogy nem is feltétlenül ne is állami szereplőkre gondoljunk, hanem például a dzsihadista csoportokra, akik kifejezetten ugye akár a Száhelben, akár Mozambikban ugye azt próbálják demonstrálni, hogy a kormányzat az nem képes képviselni a lakosságot, nem képes megoldani ezt a helyzetet. Sokszor szisztematikusan azt látjuk, hogy ezek a csoportok akadályozzák a segélyszervezetek munkáját, akadályozzák a konvojok eljutását mondjuk az adott területekre, azért, hogy bizonyítsák, hogy ők a nem tudom, nagyobb kakas a szemétdombon, és hogy a lakosság azt mondja, hogy igen, bármit megtettek, titeket követünk, csak végre jusson el ide az élelmiszer. És sajnos, és itt viszont, amit tetszett említeni még az adás elején, és én korrigáltam, hogy ez a hadúr mentalitás, hogy azért a kontinens hentős részén ettől meg kicsit elmozdultunk, de látunk olyan helyzeteket, ahol ez teljesen működik, és ahol a gondolkodásában ezeknek a szereplőnek teljesen belefér az, hogy pár ezer, pár tízezer ember éhen fog halni, cserébe, hogy én leszek a top dog itt a falkában.
Milyen dolga van ezen a területen Kínának? Azért kérdezem őket, mert azt korábbról tudjuk, hogy Afrikában Kína jelentős befektető, utakat épít, kikötőket, stb., ahol állítólag még élelmiszert is termelnek afrikai területen. Ez működik?
Pontosan, igen. Így van, tehát hogy ugye ez megint nagyon érdekes kérdés, hogy a globális felelős, tehát a globális szerepvállalása Kínának, és azért szerintem kevesen fognak megkövezni, ezért ha kimondom, hogy a világ második szuperhatalmának most már. Az nagy kérdés, hogy a globális szerepvállalás, ez globális felelősségvállalással jár együtt. És hogy azért azt látjuk, hogy miközben Kína óriási szereplővé nőtte ki magát az afrikai kontinensen is, egyébként itt óvatosnak kell lennünk, hogy már ugye mindig csak Kínáról beszélünk, de Kína az egy a játékosok közül, és például mondjuk az Európai Unió még mindig sokkal fontosabb kereskedelmi partner Afrika számára, mint Kína. De hogy ezekben a szektorokban, mint például ugye a humanitárius segélyezés, azt látjuk, hogy Kína még nagyon óvatosan mozog, és hát finoman szólva sem használtak minden erőforrásán. Ugye ez nem az élelmiszer és az élelmezési válság, de az ukrajnai menekült válság kapcsán lehetett ugye hallani ezeket a ezeket a mondásokat, ugye, hogy a nyugat az milyen rasszista, mert hogy ugye a szír, meg a nem tudom, eritreai menedékkérőket, ugye itt a harmadik biztonságos országok határzása, stb. Ugye próbálja helyben tartani, miközben ugye az ukrajnaiaknak segít. Most ugye azért azt érdemes kihangsúlyozni, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a 10 legnagyobb donorja, az mind nyugati állam. Tehát ott nem látunk egy Indiát, és nem csak Kínát, szerint India, Brazília, Indonézia, öbölállamok, tehát hogy azért miközben itt nagyon könnyen lehet itt a nyugatellenességgel dobálózni, és ezt meg is szeretik lovagolni különféle szereplők, addig nem nagyon látjuk, hogy a felelősségvállalásból mások is kivennék a részüket, és hát Kína sem töri össze magát ebben a játékban.
De azt, hogy az élelmezésügyi alap legnagyobb adományozói azok nyugati államok, ezen kívül...
A menekült.
Menekült, így. Mit lehet tenni? Bemenni nem nagyon lehet más országok területére. Nem nagyon megy be. Európának nincs is megkerülő hadereje hozzá. Csinálják a segélyszervezetek, az NGO? Mint eddig?
Nem, azért ez nem igaz, tehát hogy nem lehet bemenni. Tehát gyakorlatilag azért most, ha megnézzük az összes országot, amit itt emlegettünk, hát még Szomáliában is ott vannak mind az EU-nak, mind az ENSZ-nek a szakemberi. Ugye nem az országban nem tudnak nagyon sokszor bemenni, hanem ugye bizonyos vidéki területekre például lejutni. Ugye azért látjuk azt, hogy itt a természeti katasztrófa együtt jár ugye egy ember okozta katasztrófával, tehát ugye például az Al-Shabaab ellenőrzés alatt álló területeken, ugye a szomáliai dzsihadista szervezet ellenőrzés alatt álló területeken, most nagyjából azt mondják, hogy 2,5 millió-3 millió ember él, és ugye az Al-Shabaab nagyon sok segélyszervezetnek nem engedi meg, hogy belépjen a területre. Illetve nagyon sok segélyszervezet azt mondja, hogy nem fog bemenni oda, mert hogy az Al-Shabaab megadóztatja ezeket a szállítmányokat, és az ebből nyert forrásokat azt arra használja fel, hogy fegyvert vásároljon. Ugye ezt nem fogjuk tudni mi itt eldönteni, ez egy borzasztó dilemma, hogy most akkor végignézzük, hogy emberek éhen halnak, vagy kvázi élelmiszert és egyéb szállítmányt veszünk, amit aztán az Al-Shabaab elad a fekete piacon, amiből bombát fog venni, amiből majd iskolákat és szállodákat fog felrobbantani, tehát azért ez egy dilemma, tehát lássuk be. De nagyon nagy területekről van szó, és még egyszer mondom, hogy a segélyszervezetek azzal küzdenek, hogy tudják, ez adott büdzsékből dolgoznak. Tehát, hogy nem tudom, 2021, nem tudom, mondjuk elfogadták az ENSZ költségvetésében, hogy a 2 éves ciklusokban gondolkodnak, senki nem látta előre, hogy ez ekkora válsággá fogja összenőni magát, és ott van az adott összeg, amiért eleve fele annyi élelmiszert lehet vásárolni, miközben még egyszer mondom, 2-3-4-szer annyi emberre lesz szükség. Ugye mit tudnak ilyenkor csinálni a nemzetközi szervezetek? Ugye donorkonferenciák indulnak be, de, és ugye megint tökéletes vihar, remek volt ez a címválasztás, ugye az van, hogy ugye nem csak Afrikáról van szó, hogy itt szó van Bangladesről, Sri Lankáról, Közel-Kelet számos országáról, nem beszélve ugye az ukrajnai háborúról és a menekültekről. Tehát így a szereplők, mégis a donorok ugye kapkodják a fejüket, és akkor hova is kellene nekem a pénzt utalni. És ugye ez egy elég szomorú szám, most egy pici változás volt ebben, de ugye Szomália kapcsán már április elején lehetett látni, épp azért, mert ugye itt egy strukturális folyamatról van szó, és ugye a negyedik esős éjszak maradt könyv baj lesz, hogy a világélelmezési program meghirdetett egy donorkonferenciát, 500 millió dollárt szerettek volna kapni, és hát ennek az összegnek a 16%-a folyt be. És egyébként nem véletlen, mert Etiópia kapcsán is hirdettek ilyet, sőt, ugye a nyugat-afrikai válságzóna kapcsán is hirdettek ilyet. Tehát, hogy nem jó a helyzet sajnos.
Közölnek a tanulmányban 2 térképet a globális élelmezés biztonsági kockázatokról, egy mérsékelt, meg egy súlyos forgatókönyvet, és nem valami távoli időszakra, hanem 22-23-ra, ami most itt van. Mitől függ az, hogy melyik valósul meg? A háborútól?
Ugye itt nagyon sok tényező, ugye a háború az egyik elem, tehát hogy mikor sikerül, én nem tartozom az optimisták közül, tehát közé, akik azt gondolják, hogy ez a háború hamar véget fog érni, de mikor jut el egy olyan szintre ez a konfliktus, hogy például mondjuk a gabona a Fekete-tengeren keresztül ki tud jutni a világpiacokra, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz az 5. esős évszakkal Kelet-Afrikában. Tehát, hogy az is el fog maradni, vagy meg fog érkezni. Tehát, hogy ez nagyon fontos elem. Mi lesz, ugye, milyen tempóban fognak tudni hogy a különféle fosszilis energiahordozókkal játszó szereplők megjelenni a piacon, és esetleg kiváltani, hogy mondjuk az orosz kőolajat, kisebb mértékben a földgáz, de ennyi időn belül arra nem van esély. Ezek mind olyan hogyan fognak viselkedni a dzsihadista csoportok? Terjeszkedni fognak-e? Valószínűleg igen. Vagy katonai fellépéssel sikerül meggátolni őket. Ugye ezek mind olyan tényezők, amik, hát bocsánat, nem, hogy ugye ez a 23, szerint ez már egyébként jelenleg olyan, mint a 2312-ről beszélnénk, hogy itt van egy sokkal riasztóbb határidő, mint mondtam, itt nem hónapokról, hanem hetekről van szó. Ugye most jött ki egy három napja körülbelül az ENSZ-nek a jelentés, hogy csak Szomáliában, tehát egy hónapon belül ugye azt mondják, hogyha nem sikerül érdemi változást elérni, és érdemben egyszer rátolni a humanitárius segélyt az országra, akkor 80 és 250 ezer közti ember halhat éhen.
Meg lehet csinálni? Meg lehet azt csinálni? Van az Afrikában dolgozó humanitárius szervezeteknek olyan gyakorlata, hogy három héten belül élelmiszert oda tudnak vinni, és ezt az emberekkel meg tudják etetni? Tehát ez elvileg működik?
Ez megvan, a forrás és a mennyiség kell, hogy megérkezzen. A szétosztást meg fogják tudni oldani.
Meddig kell kitartani? Említette, hogy a negyedik esős évszak marad el, és nem biztos, hogy lesz ötödik. Akkor az ötödik esős évszak kezdetéig kell ezt csinálni? Mert az emberek enni akarnak.
Sajnos picit tovább, hiszen ugye akkor tudnak vetni, és ugye az esős évszak végén után picivel fognak tudni aratni. Tehát itt az őszről beszélünk, amikor azt láthatjuk, hogy csökkenni fog ugye ez a nyomás.
Tehát 2-3 héten belül kell konkrét segítség ezekre a területekre, de hogy ez meddig kell ezzel kitartani, az jövő ősz után dől el.
Idén ősz.
Hát igen. Most, tehát a következő vetés utáni aratásnál dől el.
Így van. És ugye hát a másik nagy kérdés ugye megint az lesz, hogy ugye mekkora lesz majd a termés ugye Ukrajnában, Oroszországban, és ugye ezek megint hogyan fogják elérni a világpiacot, és ugye még kicsit távolabb lépve, mert azért ne felejtsük el, tehát hogy mindig csak Ukrajnát meg Oroszországot emlegetjük, de hogy milyen lesz a gabonatermés mondjuk Kínában, milyen lesz a gabonatermés az Egyesült Államokban és Kanadában, Európában, amelyek szintén ugye globális játékosok, és ugye mennyire fogják tudni ők esetleg a kieső mennyiségeket pótolni. Tehát ez mind játszik sajnos ebben a képletben. A
kockázati térképen én Nyugat-Európát, Kanadát, az Egyesült Államokat sárgának láttam, tehát ott elvileg élelmiszerre biztonsági veszélyhelyzet nem állhat elő.
Nem, is ide értve. Ugye nagy termelők. Van szó, akik ugye mozogni tudnak, de ugye, bocsánat, ugye csak még egy elemet ugye, elmeljek ki ennek kapcsán, tehát hogy megszületik-e az a stratégiai döntés, hogy mondjuk nem bioüzemanyagnak fognak vetni, hanem élelmiszer.
Megesszük.
Igen, és hogy meg lesz ez a hajlandóság, hogy azt mondják, hogy most 10 millió dollárokat fogunk elégetni, és elvinni ezt az élelmiszert a rászorulóknak, vagy nem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Marsai Viktor, a Migrációkutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő kollégám vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Aréna.